Szeretettel köszöntünk mindenkit, teljes a csapat, a videón már ez látható. Úgy gondoltuk, hogy megadjuk a módját. Velem szemben Zilai Zoltán, szervusz Zoli.
Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok.
Tőlem pedig balra, mint a legeslegelső adásban, nem vagyok ilyen árván egyedül itt a keverőpult előtt, Antal Gábor.
Sziasztok!
És akkor, bár ilyenkor mindig erős tippem van, és a mai alkalommal szerintem megállja a helyét a tippem, tehát nem nyúlnék nagyobb mellé, azok, akik YouTube-on követnek bennünket, már szerintem anélkül, hogy én megszólalnék, tudják, hogy ki a vendégünk a mai alkalommal, de gondoljunk ám a hallgatóinkra is, és a szokásos kis fölvezető következzen. A Bormárka adásának vendége nem más, mint Günzer Tamás, a Villányi Borvidékről. A pincészetet 1991-ben alapított, két fő alapelv mentén. A szakma őszinte szeretete és kemény munka. És azóta is ezek mentén gyarapodik a pincészet. Tamás, aki eleinte állattenyésztő üzemmérnökként tanult, de jóformán gyermekkora óta édesapja révén a borászat része volt az életének, és mai napig is természetesen az. Első önállóan készített bora egy portugízer volt, ami aranyérmes is lett a Villányi borversenyen. Idővel a pincészet családi vállalkozássá nőtte ki magát, mostanra már-már amolyan generációváltás jelleggel Tamás fia a főborász, lánya pedig a cég marketing tevékenységeiért felel. 2019-ben az év pincészete, míg idén az év bortermelője díj nyertese. Günzer Tamás korábban azt mondta, Pálfi István egyszer úgy jellemzett egy riportjában, hogy illatmániás vagyok. Ez teljesen igaz rám. Nekem mindenem az illat, és úgy gondolom ez a sikerem egyik titka. Szeretettel köszöntünk Tamás itt a Bormárkában. És hát akkor szívből gratulálunk itt az adás keretén belül is az év bortermelője Magyarországon 2023 díj nyertesének. A hír maga már ismert, hiszen néhány héttel ezelőtt itt a Trend FM hullámhosszain is beszámoltunk róla, egy interjú már elhangzott, amit Tamással készíthettem. Annak a különlegessége az volt, hogy nagyon gyorsan lecsaptam Tamásra, rögtön, amint bejelentették, hogy ő a nyertes, az első interjúját még frissen az élmény hatása alatt nekem adhatta. Most pedig itt lehetőséged van még bővebben kibontakozni. Hát már pár héttel a hír ismeretének vagy tükrében gondolom, hogy most már azért nagyjából helyre került ez az információ, neked is, meg akár a család életében is, hogy 2023-ban az év bortermelője díj megérkezett.
Így van, de minden reggel úgy ébredek, hogy hoppá, biztos, hogy én voltam, én lettem, és nagyon boldogan indul minden reggelem. Hát mindenkivel megünnepeltük, először a családdal, majd a munkatársaimmal, az egész Villányi borász társadalmat szinte meghívtam. Borász csapata legyen, 30 fővel ünnepeltünk, egy vacsorából egybekötve, borkóstolóval, úgyhogy még tart az ünneplés.
Ha valaki nem tudná Tamásról, nem ez volt az első alkalom, hogy bejutott a szűkített ötös jelöltek listájára, és ebből kifolyólag úgy érzem, hogy mindig egy-egy fajta felfokozott lélekjelenlét volt abban a pillanatban, amikor bejelentették, hogy tavaly például ki volt a nyertes, vagy azt megelőző esztendőben.
Mindig nagyon-nagyon dobogott a szívem, de ami nagyon-nagyon jó, hogy negyedszer hívtak föl, hogy bekerültem az ötbe. Tehát ez már egy óriási dolog, tehát akkor abban a pillanatban már ott van az esélye, és már is bontottunk egy palacbort rögtön. Most negyedik alkalommal is.
Milyen bort bontottatok föl?
Hát rögtön szépen, nekem van egy nagyon nagy kedvencem, a Mont Blanc küvé, és hát azt bontottuk föl a családdal.
Sok egy fehér bort.
Egy fehér bort.
Hát az illatok, ugye az
igen,
illatok.
Igen.
Hogy nem, vissza az idézethez. Borokról is beszélgetni fogunk, sőt a mai alkalom olyan szempontból is különleges lesz, hogy megkértük Tamást, hogy döntse ő el azt, hogy a pincészet kínálatából milyen három tételt választ ki valamilyen indítatásból, de ezt is meg fogjuk kérdezni tőled fokozatosan. És kéz a kézben beszélgetünk, kóstolgatunk, így fogunk haladni, tehát most minden hagyományos blokkot szinte elfelejtünk, egy kivétel azért lesz, a borcseppeket te sem fogod megúszni, mint ahogy a korábbi vendégek, méghozzá a hibrid változatát készítettük be neked a mai alkalomra, de addig is beszélünk, hogy talán mi a Villányi borok titka Günzer Tamás olvasatában. Beszélünk arról is, aztán szerintem az majd talán az adás második részében még inkább apropója lesz, hogy most örülünk, ünneplünk, de hogyan tovább, hiszen a díj bizonyos tekintetben édes teher is, de valahol felelősség is, és megkérdezzük majd Tamást arról is, hogy ő ezt most hogyan látja, és ha előkerül a képzeletbeli kristálygömb, akkor mit lát 2024-ben, mit vízionál, de most nézek jobbra, nézek balra, hogy ne csak én töltsem itt meg a szavakkal az adásidőt, van két nagyon profi úriember tőlem balra és velem szemben, szóval Zoli, Gábor, nem fogunk össze Tamás ellen, szó nincs erről, nehogy így kellemetlenül érez magad, de a beszélgetés szerintem nagyjából, ahogy ezt szoktuk, ilyen oldott hangulatban kezdjük el. Azt most megtudhattuk akkor, hogy az ünneplés az még mindig tart, ez nagyon helyes.
Így van.
De akkor most ilyen mai szóval élve, trendi szóval élve, talán kezdjünk el rázumolni villányra. Lehet, hogy sőt, biztos, hogy nem kell bemutatnunk magát a borvidéket, már csak azért sem, mert a bormárkában több ízben foglalkoztunk magával a borvidékkel, de még azt nem tudjuk, hogy Tamás hogyan látja, mint látja, és főleg így családi vállalkozásként, és már a generációváltásra utalgattam a fölvezetőben, még azt, ezt is talán kifejthetjük ezt a szálat, hogy nálatok most hogyan működik.
De minden. Még mielőtt Tamás így a villányi pozícionálást elmondja, akkor azért hadd fűzzem hozzá, vagy még hadd egészítsem ki a kérdést azzal, hogy, hogy az év bortermelője díjat villányban többen nyerték, de már régen nem, tehát már sok éve nem nyert villányi bortermelő, és ilyen szempontból az az örömteli újság, amit elmondtál, hogy borvidéki kollégákkal együtt ünnepeltetek, ez nagyon jó leső érzés egyébként, jó látni nekünk kívülről, hogy, hogy egy ilyen díj körül közös ünneplés is meg tud születni, akik egymásnak egyébként versenytársai, azok őszintén tudnak a másik sikerének örülni. Ez egy nagyon jó közösségre utaló, egy jó közösséget mutató jelenség és jel. De hogy éltétek meg akkor itt a kollégákkal együtt, hogy most újra villányra került ez a, ez a nagyon megtisztelő díj? Ez neked felelőssége? Te hogy, hogyan viszonyulsz ehhez, hogy most a villányok körében te egy újra díjazott borász lettél, és mit jelent ez most szerinted villánynak, a villányi borvidéknek, a megítélésének, a piaci helyzetének, jövőjének?
Úgy gondolom, hogy meg is beszéltük a villányi borászokkal, hogy nagyon-nagyon hasznos és jó dolog lesz a villányi borvidéknek. Tehát az, hogy sok év után újra, és pont a Bok József mondta, hogy ez mennyire jó mindenkinek. Tehát ez nem csak nekem jó, ez az egész borvidéknek jó. Nem kell rám harag, hogy mondjam, irigykedni, hanem inkább a jó oldalát kell nézni a dolognak, és én meg is ígértem a villányi csapatnak. Egyrészt megköszöntem, hogy támogattak, hogy ugye már azzal, hogy a jelölésnél is ugye nagyon, nagyon sok jelölő tudott villányból lenni. Tehát jelöltek rám, szavaztak rám, kitartottak mellettem, ezt megköszöntem, és megígértem azt, hogy ezt az évemet rászánom, és villányt fogom népszerűsíteni, és ami belefér, azt mindenféle meghívásnak eleget fogok tenni, és erről fog szólni az évem.
Igen, és ez beszéltünk már ugye a díjnak a pozitív hatásairól az előző, vagyis nem tudom hányan ezelőtti adásban.
A hónap elején
tulajdonképpen. Igen, amikor a jelölteket elemezgettük és kóstoltuk a boraikat, hogy milyen sokat tud adni ez a díj a győztesnek, hogyha ezt jól felépíti utána a kommunikációban. Úgyhogy akkor, ha jól hallom, már megvannak a terveitek, igen, hogy ez egy nagy kampány fog épülni majd az elkövetkező
igen,
évben.
Igen, mindenképpen.
Maradjunk ezen a mesdjén haladva, sőt, én azt javaslom, és Zoli már nagyjából olvas a gondolataim között, egy hullámhosszon vagyunk, nem hiába, ez jót jelent, úgy érzem, hogy így nagyjából nézem az adásidőnket.
Itt az ideje, kibontsunk egy palaszbort.
Eltelt az első 10 perc,
mi is emlegettük akkor... már ezt a bort.
Emlegettük, igen. bizonyán. Nekem lesz egy kérdésem, ami kettős indítatású. Az egyik már amúgy is ez fejben megvolt, de most kiszúrtam a kitűzőt Tamásnak a zakóján, és az is adja az apropóját, de ezt majd elraktározzuk ezt a kérdést. Most csak úgy földobtam, hogy a nézőink egyből figyeljék meg jobban Tamást.
Tényleg egy hullámhosszon vagyunk itt, Márk, mert én is akartam kérdezni
a bizonyos kérdést.
De más is van a tarsolyunkban.
Van itt még a tarsolyunkban, és míg Zoli most a kitöltő szerepét magára vállalta, én közben akkor a poharat odébb is helyeztem, és nagyon szépen köszönöm. Körbe fogunk érni, sőt Zoli már körbe is ért, de mielőtt még akkor az első borról kezdenénk beszélgetni. Tamás, hogy látod a villányi borvidéknek mi a titka? Mi lehet a titka? És most nem kell feltétlenül az év bortermelőjét hozzátársítani, de nyugodtan, bátran megteheted, ha szeretnéd. De hogyha keressük a kulcsot a lakathoz, akkor az miben rejlik?
Szerintem az egyik legfontosabb erénye villánynak, hogy onnan kerültek ki először az igazán a magán pincészetek. Tehát a legelőször indult villány, egy kis előnye van a többi borvidékkel szemben, és ezt az előnyét úgy érzem a mai napig egy kicsit úgy tartja.
Igen, tehát a rendszerváltáskor, amikor elkezdett megújulni a szőlőbor ágazat, akkor a villányi borvidék volt az, ahol legelőször megjelentek a családi pincészetek, ők váltak legelőször ismerté. Erről beszélsz most, Tamás. Igen, tehát igen. Ez a fór megvan máig talán a borvidéknek. De aztán persze ebből voltak még hátrányok is, mert kicsit be is zárult a kör, nagyon nem véletlenül sokáig nem volt például győztes a borvidéken, nem tudom mennyire jó gazdálkodtak az új generációval a nagy öregek. Tehát azért itt összetett a dolog, de az biztos, hogy villány úttörő volt a rendszerváltáskor a megújulásban. A mögött egyébként az volt, erősíts meg, hogy ott nagyon sok olyan kis birtok, kis szőlő, nem is nevezem birtoknak, csak kis szőlős kertetnek, szőlő ültetvények megmaradtak magánkézben, amelyek tovább vitték a régi hagyományos szőlőbor termelői kultúrát. Családon belül nagypapák, apák, gyerekeik egy ilyen szakmai folytonosságot meg tudtak őrizni jobban, mint más borvidékeken.
Igen, és ami érdekes, hogy nagyon kevés külső befektető van a villányi borvidéken. Tehát olyan erősek a magánpincészetek, hogyha valahol fölkínálnak területeket, akkor azt házon belül sikerül megvásárolni. Ez nagy előny. És még egy óriási nagy előny a villánynak, hogy van egy történelmi pincesora, ami egy olyan látványosság, egy olyan turisztikai csalogató pont, ami szerintem egyedülálló az egész országban. Tehát ott össze vannak építve a pincék, és szépen lassan kialakult az, hogy mindenki vendéglátással foglalkozik. Tehát nagyon jól emlékszem, hogy én 1999-ben a történelmi pince soron apósomnak volt ott a pincé, és akkor mondtam, hogy papa, hadd fogadjak itt vendégeket, és akkor csak egy kis sarokba, és akkor nem aludt két hétig, és hogy mi legyen, meg hogy legyen, és akkor végül is megörökölte a feleségem. Úgy, hogy mi a másik felét, azt kifizettük a sógoromnak, és akkor ő visszavonult, mert ő is kicsibe szőlészkedett, borászkodott, és a háznál ott egy kis pincébe oda visszavonult, és akkor átadta nekünk, és mi ott kezdtük el, ketten voltunk évekig a Szende pince, meg mi ketten voltunk a pince soron, és a mi példánkat látván, mára már, szépen lassan, hogyha ott végigmegyünk a villányi pince soron, az összes pince vendéglátásra át van alakítva.
Rendbetéve, kultúrát, európai színvonalon, és ugye a lokáció nagyon jó, mert ez mind a város villány, a város központjában van. Igen. Tehát a fő utcája, egyben pince sor is.
Sőt, jól emlékszem, az első borút is a
igen, az is villányi.
Tehát az első, az ország első borútja, és az ezzel járó turisztikai figyelem, meg szervezettség, gondolom, mint destináció menedzsment, az is villányon indult, villányban.
És azért azt se felejtsük, hogy nagyon jó borokat készítettek a kollégák.
Hát az adottság, az
igen, kíván. És vörösborban azért egy közel-mediterrán éghajlatú klímájú borvidék, ott ideálisak a körülmények a jó minőségű vörösbor készítéséhez, és ezt ők ki is használták, és ugye a rendszerváltáskor még javában, erről majd beszélünk, még javában zajlott a vörösbor boom, amikor mindenki vörösbort akart inni, és nagyon divatos volt, tehát ebben a helyzetben ebben villánynak az, hogy előre tudott törni, ez is egy magyarázata.
Hát egy darabig, ha lehet azt mondani, az országban villányi vörösbor. Szóval szinte igen,
ha vörösbor, akkor
a
az villányi.
Vörösbor az villányi igen. Volt ott azért
ez így, a 90-es évek elején, ez így volt.
Aztán úgy. Persze a szekszárdiaknak is volt ebben beleszólása, de azért...
De picit később.
Észak-villány. Észak-villány szoktuk mondani.
úgy érzem, hogy megtaláltunk egy néhány kulcsot ehhez a bizonyos lakathoz, és hát az első bor esetében, míg most így hallgattalak benneteket, azért megillatoltam, és azt, amit a fölvezetőben idézetként kiragadtam, az illatmániás, az szó abszolút jó értelmében. Szerintem már itt a legelső tételben is megmutatkozik, de hadd ne én fejtsem ki a részleteket, hanem egyrészt akkor megkérem Tamást, hogy avass be bennünket, hallgatókat, nézőinket egyaránt, hogy mi az első tételünk. Zolit pedig megkérem, hogyha közeledben van a palack, emelt föl egy picit, és a ti kamerátok irányába a palackot mutasd is be.
Mont Blanc küvét bontottunk. Ez a pincészetünknek most már mondhatnám azt, hogy egy emblematikus, már igen több éve készülő borfélesége. Ez egy küvé, egy házasítás. Három fő fajtából áll. Muscato Tonnale, olasz és Chardonnay. Az utóbbi egy-két évben egy kis irsai olivér is kerül bele. A illatában tehát a Muscato Tonnale
nincs benne.
Sauvignon Blanc nincs. Mindenki azt hiszi, igen, mindenki azt hiszi, de az konkrétan nincs benne. Illatában dominál a Muscato Tonnale, és zamatban pedig a Chardonnay és az olasz Riesling. Tehát így alkot szerintem egy egészet, mind a három fajtát viszonylag korán szüreteljük. Tehát nem várjuk meg, hogy teljes érésbe legyen, inkább ropogósabb állapotában szüretelünk, a cél ez vele, több illat legyen vele, ne legyen magas az alkohol, és minden esetben egy kis széndioxidot is nyeletünk a borba, és így kerül forgalomba. Tehát ezzel megcélozzuk a fiatalokat, abszolút. És hát azt tudom mondani, hogy én már vagyok annyira fiatal, de én is nagyon szeretem.
Tamás, említetted, hogy megcélozzuk a fiatalokat, azt is lehet mondani akkor a jelen borocska esetében, hogy ez szándék volt a részetekről? Tehát, hogy legyen egy behúzó bor, ezt megint dicséretként értem, ami megfogja a fiatal generációt, hiszen ezt sok helyről halljuk, beszélnek is elég gyakran róla, hogy nehéz a fiatalokat. Nem azt mondom, csúnya szó az, hogy rászoktatni, de hogy megbarátkozzanak a borokkal, és kell valami különlegesség, valami könnyedebb, frissebb, ami behúzhatja őket ebbe a világba.
Így látom én is, így látom, ezért készítünk mi irsai olivért is önállóan. Szerintem az egy sikerfajta most,
igen, Magyarországon.
Igen. Tehát pontosan azért, mert ugye egy gyönyörű illattal, egy tiszta gyümölcs, tehát hasonló, mint egy szörp, és betanító bornak nagyon jó lehet. Egyébként a Mont Blanc küvé szintén egy ilyen jellegű stílusú bor, és abszolút ilyen céllal is. Egyébként csak érdekességként, amikor én elkezdtem először palackozni bort, hát ugye ez még a 1900-as években volt, olasz Rieslingünk volt. Önállóan olasz Riesling volt, és nem sokkal utána átálltunk erre a Mont Blanc küvére, mert sokkal már ezelőtt 20 éve is valahogy népszerűbb volt a mi pincészetünktől. És van olaszunk is, de az elenyésző ehhez a küvéhez képest. Tehát ebből 10-szer annyi készül, mint egy önálló olasz Rieslingből.
Csak annyit akartam hozzáfűzni, én aminek nagyon örülök mindig, mert szerintem egy ilyen alulértékelt fajta a Muscato Tonnale. Tehát én azt nagyon szeretem az illatát is, és hogy mindig öröm, amikor találkozom vele bármilyen formában, mert hogy olyan nagyon sokan nem használják azért. Meg valahogy a Muscat Blanc, tehát a sárga muskotáj testvérét, vagy nem is annyira a testvére, hogy az többet találkozunk.
Én úgy árnyalnám a megengedett, hogy
nyugodtan
javítsalak, vagy kiegészítsalak, hogy a Muscato Tonnale egy illatos fajtaként az édes, féléles édes borok kategóriájában, és sok esetben a polcok alsó polcokon elég nagy mennyiségben ott van, és keresett.
Még mindig
jelentős az édesbor kínálatban, és nagyon az édesbor kategóriában is azonosítják a fogyasztók az Tonnale muskotájt, és egy ilyen házasított borban azért nagyon szerencsés használni, és itt komoly szerepe van, és szerintem a sikerkovács ebben a borban is ez az illatosság, hogy ezzel a házasítással száraz kategóriában egy nagyon elegáns illatosságot kapunk, tehát nem egy tolakodó, nem egy pacsúri, nem egy túlzott, ami egyébként egy száraz kategóriához nem is illene, mert akkor túl intenzív illat után egy visszafogott száraz bor az nem koherens, nem harmonikus igazán. Tehát itt egy nagyon elegáns, finom, intenzív illaton, muskotájromákkal, és utána egy elegáns, szép savakkal, egy száraz fehérbor. És ez így együtt, ami divatos, és együtt, ami a fiataloknak, és a kevésbé fiataloknak is finom, azért, mert harmónia van benne.
az örök fiataloknak. Az első beszélgetős rész, bár most végig beszélgetni fogunk, de a lezáró akkord, hogy meglegyen, most akkor, ha már emlegettem ezt a hibrid megoldását a borcseppeknek, akkor ezt el is felezzük. Jöjjön a klasszikus megközelítés, amit nagyjából az adás a műsor első évadában használtunk. Nevezetesen ez a mini rovat arról szól, Tamás, hogy szemlézgetünk korábbi interjúkból, a vendégeinkből így is felkészülve. Ezeket itt fölfedjük, de ezekből picinke kis szeleteket, vagy ha úgy tetszik, cseppeket osztunk meg. Nem szembesítés jelleggel, nem ez a szándékunk vagy a célunk, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy amit X idővel ezelőtt a vendégeink nyilatkoztak itt-ott-tam-ott, azzal egyetértenek, vagy lehet, hogy már máshogy látják. És akkor az idézet, most visszapörgetjük jócskán az időkerekét, 2010. októberre, amikor ezt nyilatkoztad. Aki a borral foglalkozik, legyen az kicsi, közepes vagy nagy termelő, annak a boldogulás lehetősége villányban megvan. Még közel sem aknáztuk ki a lehetőségeinket. Minden évjárat más, mindegyik kihívás, a borászatnak számtalan szegmense van, ami felfedezésre vár, és van lehetőség megújulni. Villánynak akkor lesz jó, ha mindenkinek jó. Feltételezem, hogy ennek a kis interjú cseppnek a nagy részével mai napig egyetértesz.
Abszolút, abszolút, és én úgy érzékelem, hogy azért is tart össze a villányi csapat, nagyon jól összetart, mert mindenki megtalálja a számítását. Tehát nem egymás elől vesszük el a tortát, hanem mindenki jól boldogul. Nekem ez meggyőződésem. Akkor lesz, ez kevésbé jó ez a társaság, ha valakinek sérülnek az üzleti érdekei.
Igen, mert sok hangsúlyra, sok szegmensre lehet mind piacilag, mind termékben most már készülni és foglalkozni ezekkel. Majd ha most szület lesz, akkor majd utána térjünk arra is vissza szerintem még picit a kóstolt bor kapcsán, hogy a fehér bor szerepe ma milyen, mert ugye onnan indultunk, hogy 30 évvel ezelőtt a vörösbor milyen meghatározó volt, és a villány életében milyen meghatározó volt. Tehát térjünk vissza arra, hogy a fehérbornak most mi az új pozíciója. A rozét a következő bor, hogy megkóstolunk, egy rozé lesz, akkor azért a rozé divatjáról, hogy van ma a napjainkban, egy pár szót váltsunk, és akkor hát így folytassuk szerintem.
És még visszatérünk a vörösekhez is, ezt is meg tudjuk ígérni, több szempontból is, szerintem Gáborral ugyanarra gondolunk most, de akkor előtte egy néhány perc szünet, kicsit szusszanjanak önök is, és aztán jövünk vissza, hát akkor mondhatom úgy, hogy globálisan a bortrendekről is, ezről a hektikusan változó bortrendekről is szót fogunk ejteni, és természetesen párhuzamosan kéz a kézben a beszélgetés mellett egy-egy borral is haladunk
tovább. Ahogy egy jó baráti beszélgetésnél ez elvárható.
Ennek rendje és módja szerint tartsanak velünk pár perc, és jövünk vissza.